Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Ma szenvedélyes és kreatív szemüvegkeret készítőket ismerhettek meg, akik családi vállalkozásként néhány év alatt egy nemzetközileg is értelmezhető márkát építettek fel, meg persze mindazt, ami emögött van. Szemüvegviselőként ne elégedj meg azzal, amit eléd raknak, mondja az alapító, de ezt saját magukra is érti. Sem ő, sem pedig a felesége, aki egyben tulajdonostársa is, nem elégszenek meg azzal, ahol éppen tartanak. Ebből a történetből kiderül, hogyan lehet egy kreatív világot létrehozni, meg az is, mi az, ami minden körülmények között összekapcsolja őket, még akkor is, ha úgy alakul az élet, hogy nem akarnak egymás mellé ülni egy moziban. Vendégeink Kis Arnold és Varga Zsófi, ők a Synwood tulajdonosai.
Sziasztok!
Sziasztok!
A Synwood ötletét, meg az előcégei ötletét, tehát a szemüveggyártás ötletét, azt egy szemüveg ihlette, és Arnold azért vágott ebbe az egészbe bele, mert azt mondta, hogy volt éppen ideje, és volt pénze is, oké? A kérdésem az, hogy...
Azóta már egyik sincs.
Ha az ember belevág egy vállalkozásba. De engem az érdekel, hogy van egy fiatal ember, van egy cége, mert akkor még nyomdaiparba tevékenykedtél, de miért éppen egy szemüveg, ami ennyire rabul ejtett, tehát mi volt egy szemüvegben? Annyi minden más lehetett volna, tehát pont a szemüveg lendített valamerre?
Igazából nem konkrétan maga a szemüveg lendítette erre, hanem az, hogy szerintem nekem alapból fiatal korom óta olyan, tehát egy ilyen vállalkozói attitűd, egy ilyen vállalkozói beállítottságom nekem volt. És ezt is tanultam egyetemen, meg nem hivatalos, nem jogi formába terelve, de azért már középiskola, meg egyetem alatt is voltak mondjuk úgy, hogy ilyen külön lábak, amiken így próbáltam megállni, vagy kiegészíteni az akkori juttatásokat. És igazából, amikor én elkezdtem a nyomdaipari cégemet, ez egy nyomdai kereskedelmi ügynökség, ahol igazából semmi más nem csinálunk, csak vannak nekünk nagyon jó partnereink, meg vannak nekünk nagyon jó vevőink, és a kettő között mi egy hidat képzünk, és akinek kell egy jó termék, mi annak megtaláljuk a tökéletes gyártói partnert. És hát ugye gyakorlatilag annyiból áll a mi munkánk, hogy amikor hozzánk beérkezik egy árajánlatkérés, akkor mi azt kiküldjük azt az árajánlatkérést azoknak a nyomdáknak, akik tudjuk, hogy erre specializálódtak, és gyakorlatilag a kapott árat beszorozzuk valamennyivel. És ezt az árat adjuk ki.
Szakértő ügynökségként működtek. Azért is mondom a szakértőt, mert nyomdás családból származom.
Nagyszülők is, eléggé én nyomdai kötődésű családból származom. És egy idő után, egy jó pár év után ez a cég egyébként nagyon jól ment, meg most is jól megy, tehát hogy most is termel még...
Megvan még?
Igen.
És tulajdonodban
így
is van.
Így van. Hát elkezdett nem kielégíteni. Mert ez, legyünk őszinték, olyan nagy hozzáadott értéke egyébként nincsen. Menni kell vevők után, menni kell a beszállítók után, kettőt össze kell kapcsolni, és hóvégén megszámlázunk.
Volt egy ilyen vendégem, aki szintén ebben a nyomdaiparban dolgozik, a digitális nyomdaiparban, szintén ő így kezdte, de ő egyébként fejleszteni kezdte a saját nyomdáját, tehát ráállt a digitális nyomdára, és úgy váltott, úgymond profilt. Neked ez nem jutott eszedbe egyébként?
Volt terben ilyen is. Tekercses öntapadó szimkékre specializálódtunk. Logisztikai iparra, illetve elektronikai iparra, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy nyomatlan fehér üres szimkéket árulunk. Na most a nyomdaiparnak, hát nem azt mondom, hogy ez nem egy szép ága, de hogy azért olyan sok szép grafikát, meg olyan nagy kihívások egyébként nincsenek benne.
Tehát, mondjuk fontosabb, mint szép.
Így van, tehát hogy nem boros címkéket gyártunk, például nem könyveket, nem prospektusokat gyártunk, nem óriás molinókat, nem ilyen látványos dolgokat, hanem fehér címkéket, amikre rányomnak a helyben egy vonalkódot, meg hogy honnan, hova érkezik, meddig lehet tárolni, tehát ilyen funkcionális
dolgok. Viszont ha nincs, akkor eléggé megáll az élet.
Igen, mai napig is bármikor meg tudunk akasztani egy-kettő multiláncot a kiszolgálásukkal. Nincs terve, ilyen hozzáteszem.
Újabb sebezhető pontja a magyar gazdaságnak,
így van. De ugye egy idő után nyilván én is éreztem, hogy valamerre fejlődni kell, de hogy ez nem a nyomdaipar volt az, amiben én megláttam a szépséget, hanem akkor már jutottam odáig, hogy mivel a dizájn is azért folyamatosan érdekelt engem egész életemben, meg így a kreatív alkotói lét, én akartam valami olyan terméket, aminek a hozzáadott értéke az magas. értsd, kézzel készül, gyártást is mi végezzük, elejétől a végéig el tudom mondani bármikor a gyártásban, meg a értékláncban, hogy mi hogy tevődik össze.
Értem, de ilyen nagyon sok van.
Igen.
De azért mondjuk a szemüveg az eléggé speciális termék, legalább annyira, mint egy óra.
Egy bonyolult lehet, termék.
Nekem biztosan nem jutna eszembe szabadidőmben szemüveget készíteni. Előbb csinálnék gitárt, mint szemüveget. Tehát ugye az annyira kényes az én szememben.
Gitárt is csináltam, de ez csak magamnak.
Hoppá!
Három termék maradt végül egyébként így a kutatás fázisában. Bútor, lámpa, illetve maga a szemüveg.
Kutatás? Jól értettem?
Hát, hogy ugye elkezdtem kutatni azt, hogy mi az, ami engem érdekel, mi az, amiben látok szépséget, mi az, ami egyébként kivitelezhető, és egy garázsból elkezdve meg tudja csinálni akár egy ember is, és akkor jövő egyébként ez a három termék maradt. Azért az üzleti szemmel próbáltam tekinteni, lámpásban nagyon-nagyon sok volt. Ott annyi pozitívum volt, hogy alacsony volt így a belépési küszöb, tehát hogy te már kis túlzással egy ragasztó pisztolya, meg műanyag porrakkal is tök jó lámpát össze tudsz rakni. Na, tehát, hogy nincs
az, egyedi dizájnlámpa, csak az ötletem múlik.
Így van. A bútor volt még az, ami nagyon-nagyon tetszett, ott mondjuk inkább ott is így az asztalos részéről fogtam meg, de ugye szintén szóval nem nagyon szeretek cipekedni, úgyhogy ezt végül elvetettem, mert ne. Tehát, hogy egy jó bútor az nehéz. De szerintem akinek...
Meg az anyag is nehéz.
Így van. Akinek már volt vala ikás bútor, az tudja, hogy a jó bútor nehéz.
Így van.
és végül a szemüveg maradt, és ott is így a fa vonal, akkor még egy ilyen klasszikus tömörfa szemüveggel kezdtem.
És szebb, bocsánat meg, a szemüvegben mit láttál, hogy azt hogy lehet megcsinálni, vagy mi volt az? Tehát a három, azt értjük, a lámpa, bútor, de a szemüveg...
Nem tudom, valahogy megfogott. Lehet, hogy éppen akkor láttam azt a modellt, amit szerettem volna magamnak megvenni. Én akkor csöppentem bele így a szemüveges létbe, és napszemüveggel indultam. Tehát, hogy igazából lehet, hogy csak jókor volt jó helyem, jó időben.
Szóval kiválasztottad a szemüveget.
Így van, és akkor elkezdődött egy ilyen jó egyéves kísérletezés, asztalosipari könyveket bújtam, leírásokat bújtam, akkor már volt YouTube, tehát hogy ott is lehetett...
Asztalosipari ilyen... könyve? Szemüvegkészítés?
Persze, mert hát ugye fával kezdtem el dolgozni.
És miért pont fával?
Roppant egyszerű, ott volt a legminimálisabb belépési küszöb. Fával el tudsz úgy indulni, tényleg... Apám garázsába, apám eszközével elkezdek egy tömör fa tömbből kifaragni egy szemüveget, és lesz, amilyen lesz. Aztán azt el tudod kezdeni gépesíteni, CNC-vel maradt ki, lézerre vágott ki, vagy akár nagyon jó kézügyességed van, maradhatsz a kézi formázásnál. Ha mondjuk műanyaggal indulsz el, ott azért, hogyha te most össze akarsz rakni mondjuk egy acetát alapanyagból egy gyártósort, azért egy ilyen 25-30 millió forintot neked le kell raknod, amivel már megvannak a gépek, és akkor még szerezzél hozzá két-három olyan embert, aki tudja is, hogy hogyan kell az egész folyamatot végigvinni. A fém egyébként az meg még a acetátnál is bonyolultabb. Hogyan lehet forrasztani, mivel lehet forrasztani, hogyan vágod ki, és így, és a többi. És akkor gyakorlatilag én így elkezdtem, és egy év múlva már összeállt egy olyan alapverzió, ilyen nagyon-nagyon early adoptereknek, akiknek azt már egyébként úgymond el lehetett adni. Nyilván ezek első körben családtagok voltak, ismerősök voltak, aztán már így egy-kettő netes oldalon is megjelentünk, és onnantól kezdve igazából így elindult.
És mi szóltak, amikor odaadtad az early adoptereknek?
Tetszett nekik, mert akkoriban itthon még nem volt ilyen. Amikor az értékesítés második éve vége felé már elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit kéne ezen változtatni, akkor kezdtek el megjelenni így eBay-en, Alibaba-n, AliExpress-en ezek a klasszikus faszemüvegek. És annyit mondjuk így a faszemüvegekről kell tudni, hogyha mondjuk megnézzük az 5 dolláros Alibabás terméket, és megnézzük mondjuk így a 800 eurós svájci legkézművesebb, legjobban kidolgozott fa szemüveg terméket, nem fogod azt látni, hogy van közte egy 1000-szeres minőségi szorzó. Tehát, hogy nagyjából majdnem ugyanarról a termékről beszélünk.
Kinézete alap?
Tehát, kinézetre hogy... és meg minőségre is. Tehát, hogy
akkor arra... miért fizetik meg a drágábban?
Hát nyilván ez már marketing, sales, brand, tehát igen, mert ezért nagyon-nagyon sok minden beleszól. De hogy azért ott el lehetett érni aránylag könnyen azt, amit ki lehet hozni ebből a termékből. És akkor elkezdtek megjelenni távol-keletről is, Európából is cégek, akik már ezt így mondották magukból. öntötték rá a magyar piacra, és designerboltokba kezdtek el megjelenni, egy-kettő szerintem még optikába is kezdett el megjelenni.
Hát ez elég brutális konkurenciának tűnik azért.
Igen, igen, nem annyira akarsz Kínával versenyezni így egy kecskeméti garázsból, de igazából hálásak lehetünk nekik, mert ott jött az igény, hogy kezdjünk el valamit tök más csinálni, és legyen meg tényleg az a hozzáadott érték, amit úgy mond, ha le is tud bárki más másolni, annak ugyanúgy bele kell rakni azt a immár 5-6 évet, ami mondjuk nekünk is benne van, mondjuk akár csak az alapanyaggyártásra gondolok, vagy ugye az elmúlt két évből a szemüvegszabóságból kiindulva mondjuk a szolgáltatás részben is.
És egyébként te mit raksz bele?
Én most jelenleg a gyártásért és a tervezésért felelek.
Mi az, amitől a ti szemüvegeitek jobbak is megveszik, mint mondjuk az Alibabán az olcsó kínai terméket?
Most szerintem kettő ilyen fő elemünk van. Egyik maga az az alapanyagunk. Tehát ami alapanyaggal mi dolgozunk, vagy alapanyagokkal mi dolgozunk, azok nem olyan alapanyagok, mint az acetát vagy a fém, hogy vannak beszerzési források, olasz, kínai, tájvani gyártók, akiktől te tudsz alapanyagot venni, és munkád meg valahogy, hanem mi állítjuk elő az alapanyagot. Ez jelen esetben ugye van nekünk egy alumínium textil alapanyagunk, illetve egy fa kompozit alapanyagunk, ez jelenleg is a kecskeméti műhelyünkben kézi erővel készül. Ez olyan alapanyag, amit mi fejlesztettünk ki, mi tudjuk, hogy milyen epoxival működik. Milyen...
Ti keveritek abban a kecskeméti üzemben, nevezzük ezt üzemben.
Mi tudjuk azt, hogy melyik fával működik, már nem mindegy, hogy miért használunk, és akkor szépen nekünk is így kiépült ez a láncunk, és ez ma már eljutott odáig, hogy elég sokat fejlesztettünk ezen is, hogy hogyan lehet rá egyedi szint és egyedi grafikát megjeleníteni. Tehát ez sem csak olyan egyszerű, hogy nem tudom, fogod az alapanyagot és berakod egy kvázi bármilyen nyomtatóban, hanem igenis utána kellett járni, hogy milyen nyomtató, milyen gyártónak, melyik festékei, hogyan kell lerögzíteni az anyagot, és így tovább, és most gyakorlatilag nekünk az egyik fő elemünk, pont a termékből fakad, az, hogy tudunk bármilyen formát, bármilyen mintával, bármilyen színben előállítani, és egyébként az ezt körülölelő gyártási rendszer. Az, hogy profitábilisan tudunk egyénenként egy szemüveget legyártani, még ha mondjuk odamész egy acetát gyártóhoz, egy fémgyártóhoz, hogy én szeretnék egy egyedi szemüveget, akkor azt fogja mondani, hogy oké, de mivel ő mondjuk ilyen 60-as, 80-as szériákra van ráállva, ezért azt mondja, hogy 80 szemüvegkeretbe fog ez neked kerülni.
Ez kicsiben egyébként megmutatja azt a globális harcot, nevezzük azt, hogy hogyan lehet küzdeni a tömegtermelés ellen, vagy hogyan lehet piacot találni a tömegtermeléssel szemben, akkor releváns mindez, hogyha a fogyasztó számára ez érték, tehát el is lehet adni. Van az asztalon előttem egy Alibabás szemüveg, kinézetre hasonlít mondjuk a tiedre, ránézésre, és ott van mellette a tied. A fogyasztó a többszörös árkülönbséget miért hajlandó kifizetni?
Hát szerintem itt jön be nekünk a második legfőbb erősségünk, maga a szolgáltatás rész, hogy hogyan csomagolod be magát a terméket, hogyan próbálod eladni.
A szolgáltatás része az egész szemüvegszabóságnak az gyakorlatilag abban rejlik, amit Arnold is elmondott, hogy mi teljesen egyedileg tudunk akár neked is, vagy bárkinek szemüveget készíteni, tehát a te arcod paramétereinek megfelelően tudunk akár a hídméreten, akár a szemüveg szélességén állítani, módosítani.
Ezt nem tudjuk, mit tett a hídméret, de úgy kell elképzelni, hogy mint a fodrász, bemész a jó fodrászhoz, hogy kérem, csináljon nekem egy olyan frizurát, ami jól áll nekem. Körülbelül vagy a szabóság, mint a ruhánál?
Inkább a szabóság, tehát hogy mi pont azért neveztük szemüvegszabóságnak, mert hogy ezek a régi, hagyományos, tradicionális úri szabókhoz próbáljuk a szemüvegszabóságot is hasonlítani. Eljössz, kiválasztjuk, hogy te milyen formát szeretnél, nyilván az az első lépése a folyamatnak, és a különböző formákhoz különböző színeket és mintákat tudunk neked mutatni, passzítani. És ahhoz, hogy kvázi ezt meg is tud próbálni, erre van lehetőség, hogy készítünk úgynevezett sablonokat neked, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy vastagabb papírból kivágunk egy a te méreteidnek megfelelő szemüvegkeret formát, amihez már gyakorlatilag szint és mintát is passzítunk. Tehát nyilván biztos te is érzed, meg nyilván a hallgatók is érzik, hogy itt végtelen mennyiségű forma, szín, minta kombináció lehetséges. Nyilván ezzel mi is tisztában vagyunk, valakit egyébként ez eltántorít, valaki viszont nagyon határozottan tudja, hogy ő miért szeretne, és pont annak érdekében, hogy a döntését egy picit megsegítsük, vagy támogassuk, ezért tudjuk ezeket a sablonokat elkészíteni, mert ott még van lehetőség arra, hogy a formán vagy a méreten alakítsunk, illetve a színeket, mintákat árnyaljuk.
Ezt más csinálja rajtatok kívül a világban? Ez egy érdekes ötletnek tűnik nekem, meg az is érdekel, hogy egyáltalán ez hogy jutott eszetekbe.
Teljesen egyszerűen jutott eszünk, mert mi a Covidot megelőző 2 évben mi szemüvegkeret nagykereskedéssel foglalkoztunk, tehát a mi termékeinket optikáknak próbáltuk megeladni. És ezáltal nagyon sok időt töltöttünk az optikákban, nyílt napokba vagy partnerlátogatások miatt, és láttuk, hogy hogyan működnek az optikák. És hogyha te bemész egy optikába, az azt jelenti, hogy az ottani készletből tudsz választani. Ha te egy konkrét elképzeléssel mész be, hogy nem tudom, te egy kerek lila szemüveget szeretnél, gyakorlatilag esélytelen, hogy legyen olyan.
Ez így van, egyébként jártam. Lehet, hogy nem olyan régen így jártam.
Lehet, hogy találsz lilát, lehet, hogy találsz kereket. De hogyha lehet, hogy te mondjuk lila keret, acetát, műanyag szemüveget szeretnél, akkor lehet, hogy fémbe találod meg, tehát hogy valamilyen kompromisszumot így is úgy is kell hoznod, vagy ha egyébként találsz olyat, ami tök jó, annak mondjuk nem tudom, a mérete nem fog stimmelni, meg egyébként hozzá kell tenni, nagyon sok esetben van olyan opció, hogy te bemész valami elképzelésre, és találsz valami tök mást, ami egyébként még jobban megfog. De nem gondoltál erre.
De ennek
erre.
Kicsi az esélye. Tehát a szemüveget ilyen értelemben én a szükséges rosszként tudom felfogni, hogy hát kell, és akkor próbálj
meg. Ez egy ilyen klasszikus férfi hozzáállás, hogy funkciót keresünk a szemüvegbe, van egy probléma, nem látok, oldjuk meg, kell szemüveg.
Igen, de hát azért az sem, tehát hogy azért benézek a tükörbe, igen. És hogy nagyon rosszak.
De nyilván mi ezzel küzdünk meg, ez a küldetésünk, hogy a szemüveg az ne egy szükséges rossz legyen, vagy egy gyógyászati segédeszköz, hanem igenis legyen ez egy menő trendi dolog, és igenis viselt büszkén, meg olyan színekben, meg olyan formákban, ami neked jó, meg amilyet te szeretnél.
És ebből nőtte ki magát az, hogy mi akarunk valami teljesen mást. Tehát egy olyan helyet, ahol neked nem kell kompromisszumot kötnöd, hogyha te bejössz oda, hogy...
Ahol nekem nem kell terelni.
Így van. Hozzáteszem, van nagyon sok ember, akit egyébként kell terelni, tehát hogy mi gyakorlatilag egy játszóteret biztosítunk a szemüvegviselő embereknek, ahol egyébként van 2 óvónő, óvó bácsi, nem tudom, teremőr, mi, akik fogják végig az adott páciensnek a kezét, tehát hogy irányítjuk, elmondjuk, hogy mi az, ami jól áll, mi az, ami nem áll jól. Ha 0 ötlettel érkezel, akkor is ki tudjuk hozni azt, ami neked jó lesz, mint méretben, színben, formában.
És én például 0 ötlettel érkeznék. Az is lehet? Csak olyan, az hogy megy? Hogy ránéztek az emberre, és akkor már van egy ilyen...
Elkezdünk próbálni.
Designer.
Tehát, ez teljesen egyszerűen működik, elkezdünk szemüvegeket próbálni. Nálunk kint a falon azért most van szerintem egy ilyen 80-90 darab szemüveg, amik mind csak kiindulási ötletek. Az egyiken tetszett a minta, a másikon tetszett a jól passzor a mérete, a fittsége, a harmadiknak jó a formája, és akkor összehozzuk ezt a 3-4-et. Mert ugye a negyedik láb meg maga a látásvizsgálat, hogy egyáltalán milyen lencsére van neked szüksége.
Ez szerintem azért elég mély emberismeretet igényelhet adott esetben.
Hát az, hogyha bejön, úgy ránézel, akkor nagyjából a formát így be tudod lőni, hogy körülbelül aztán. Hát, ugye mi nem szoktunk az ilyen első blikre ítélni, alapvetően sem. De
nem
hogy
ajánlani.
Ugye nálunk maga a folyamat, amikor ellátogatsz hozzánk, akkor az a 0. lépés, hogy leültetünk az asztalhoz, kapsz egy kávét vagy egy üdítőt, és akkor megkérdezzük, hogy miért jöttél hozzánk, mi volt az a kiinduló pont, amiért minket választottam, milyen elképzeléseid vannak. És tehát fontos az, hogy megismerjük azt a személyt, aki az asztal másik oldalán ül, mert ez elengedhetetlen ahhoz, hogy tudjunk neki stílusban, illetve személyiségben hozzápasszoló szemüveget készíteni. Ez azért is fontos egyébként, mert rengetegszer van olyan, hogy akár ha csak bejönne valaki, és ránéznénk, hogy na, akkor neki biztos a kék jó, és akkor kiderül, hogy amúgy egy totál más személyiség, és amúgy meg narancssárga szeretne vinni, vagy egy teljesen más formában, akkor ugye elengedhetetlen ahhoz, hogy egy kicsit beszélgessünk vele, és pont ezért vannak például együttműködéseink, vagy kapcsolataink olyan szín- és stílus tanácsadókkal, akik egyébként nagyon jó inputokat adnak ahhoz, és ehhez még nyilván hozzárakni a vevőnek, vagy az ügyfélnek az igényét, meg az elképzeléseit. Mert ugye ezzel tudod gyakorlatilag kivitelezni azt, hogy egy funkcionális termékből gyakorlatilag egy szintétikus, akár ruhadarabot készíts neki.
Most egy kis szünet következik, de érdemes maradni, mert folytatjuk a beszélgetést Varga Zsófival és Kis Arnolddal.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.